áldott új évet kívánok nektek, mert hogy nem találkoztunk még az új évben azóta, hogy elkezdődött. A gyerekekhez szeretnék szólni az elején. Annyira örülnék, ha előre jönnétek, csak nincsen hely. Gyertek ide előre egy picit. Nagyon örülök, hogy ennyien vagytok, és hogy itt vagytok, és nagyon köszönöm, hogy énekeltetek. Örömöt szereztetek ezzel is szerintem mindannyiunknak. Azt szeretném kérdezni tőletek először, hogy ki az, aki már veszekedett? Előtt fordul, ugye? Osztálytársal, baráttal, szülővel, testvérrel. Mi történik a szívünkben olyankor, amikor, hát amikor összeveszünk a másikkal? Mit éreztek olyankor? Senki semmit.
Utálok mindenkit.
Utálok mindenkit. Igen, köszönöm. Aztán még milyen érzés van bennünk?
Én azt szoktam érezni, hogy szerintem inkább bocsánatot kéne kérni.
Szerintem inkább bocsánatot kéne kérni? Rögtön ezt szoktad érezni? Azonnal? Hű, az egy nagyon...
Nem azonnal.
Nem azonnal. Ide el kell jutni. Én azt tapasztalom magam, hogy ide el kell jutni. Ki az, aki szokott érezni a szívében olyan ügességet olyankor? Ismerős? Van ilyen, ugye? Ki az, aki szokott érezni a szívében olyan hidegséget? Hogy így most olyan távol van a másik tőle. Ugye? Hallottam egy valahol, hogy valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy mit csinálnak az emberek akkor, amikor veszekszenek, olyan szépen, nyugodtan, halkan, mély hangon elmondják, amit gondolnak, ugye?
Igen.
Ez egy jó módszer egyébként, mert ezt teszed, akkor lecsillapodik a dolog, de nem. Mit szoktak csinálni? Kiabálnak, valaki mondta ott hátul. Hangosan kiabálnak, és hallottam egy ilyen gondolatot, hogy azt mondta valaki, azért kiabálnak olyankor, mert a szívük távol van egymástól. Lehet, hogy közel vannak, de hogy a szívük távol van, és ezt a távolságot próbálják áthidalni, átkiabálni. Egy történetet hoztam nektek, ami két testvérről szól. Nagyon jó testvérek voltak, nagyon jó barátai voltak egymásnak, annyira, hogy a házuk, a telkük, az szomszédos telek volt, épp csak egy kis határ volt a kettő között, egy kis árok, amiben kis patakocska folyt. De ezt könnyedén át lehetett lépni, mindenben együttműködtek, segítették egymást, odafigyeltek egymásra. Amikor az egyiknek valami nagy mezei munkája volt, akkor a másik ment segíteni neki. Egészen addig, míg egyszer csak összevesztek. Valami jelentéktelen dolgon összekaptak, és képzeljétek, hogy nem tudták egymással megbeszélni. Megsértődtek egymásra, megharagudtak egymásra, és ilyenkor, nem mondtuk még ezt a képet, de ilyenkor az emberi szívben olyan van, mintha falat kezdenénk el építeni. Ott vagyunk egymás mellett, de elkezdünk fölrakni egy falat, és ez csak épül, és elválaszt egymástól. Ezek a testvérek így indultak el, elválasztott őket ez a dolog egymástól, és az történt, hogy a faluba, ahol laktak, jött egy mesterember. És bekopogott az idősebbikhez, hogy munkát kér. Hát el akarta hajtani, nincs neki rá szüksége, de megtudta, hogy famunkákhoz értő ács mesterről van szó, asztalos emberről van szó, és gondolt egyet, azt mondta, hogy adok neked munkát. Az lesz a munkád, nézd csak, itt van ez a faanyag, és itt van a mesdje, itt van a határ. Építs rajta egy olyan kerítést, hogy ne lehessen rajta átlátni. Ezt gondolta ki, hogy a testvérétől elválasztja a telekhatárt egy hatalmas nagy kerítéssel, amin át se lehet látni. Aztán elment a dolgára a városba. Testvére se volt otthon, az öccse se volt otthon. Az öccse, amikor hazaért, akkor nagy csodálkozva azt látta, hogy a két telek között épült egy híd. Rácsodálkozott, hogy van egy híd, amin át lehet menni a bátyához. És akkor érkezett haza a bátyja is, Hazaér, és azt látja, hogy a testvére ott van a hídon, a híd közepén, és nagy lelkendezve elébe megy, és azt mondja, hogy drága bátyám, hát te ennyire szeretsz engem, hogy hidat építettél, hogy át tudjunk járni egymáshoz. Azok után, amit én tettem veled. Bátya is elgondolkozott. Nem tudom, melyik az, amíg ennyire szörött. Állapítjuk. És megölelték egymást a testvérrel, kibékültek, megbocsátottak egymásnak, és örültek, hogy van egy híd a kettőjük között. És ez a mesterember készült elbúcsúzni, próbálták marasztalni, de mondta, hogy hát mennem kell még máshova is hidakat építeni. És még egy utolsót utána kiabáltak, mert tudjátok, a hidaknak szoktak nevet adni. A legtöbb hidnak van valami neve, főleg a jelentősebb hidaknak. Budapesten is van néhány híd, de mindegyiknek van neve. Tudtok valamilyen?
Pesti
Szabadsághíd, Lánchíd, Erzsébet híd, így van. Hát utána kiabáltak, hogy mi legyen ennek a hídnak a neve, mondjad már meg. És ez visszakiáltott, hogy legyen a neve megbocsátás. Ennek a hídnak a neve a megbocsátás. Mert hogy ez építette helyre a kapcsolatokat. Hát én kívánom, hogyha lesz majd még olyan, hogy veszekedni fogtok. Nem azt kívánom, hogy ne legyen, mert ilyen lesz. Én kívánhatnám, hogy ne legyen, de lesz. De ha lesz ilyen, akkor jusson eszetekbe. Az egyik, hogy nem kell kiabálni, mert a másik hallja, amit mondok. Nem hallja jobban, ha kiabálok, de jobban hallja, ha halkabban beszélek, és lassabban beszélek. Másik, hogy jusson eszetekbe, hogy a veszekedés falat épít, de azt a falat, annak az építőanyagát le lehet rombolni, és azt az építőanyagot fel lehet használni, hídat építeni, nem? És erre van szükség. Na, köszönöm szépen, hogy hívtatok. Isten áldjon benneteket. Ide leteszem. Remélem hallják a testvér. Kedves testvéreim, az úrvacsorai igehirdetésnek az alapigéjeként kérem, hogy lapozzátok fel János evangéliumát. János evangéliuma 8. fejezetét. János evangéliuma 8. fejezetében az első 11 verset szeretném felolvasni. Jézus pedig elment az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leült, és tanította őket. Az írástudók és farizeusok pedig egy asszonyt vittek őhozzá, akit házasságtörésen kaptak, és középre állítva azt mondták Jézusnak. Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. Elnézést, megállok. Ezt a telefont kitette elém, és kit hívott rajta, mert vissza kéne hívni. Szerintem megszakadt a hívás.
Jó.
Ezek szerint.
Nem hallják.
Ja? Jó. Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolva az ujjával írt a földre. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ezt hallva és a lelkiismeret által vádoltatva egymás után kimentek, a vénektől kezdve mind az utolsóig. És egyedül Jézus maradt, és az asszony középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, mondta az asszonynak, Asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Senki sem kárhoztatott téged? Az pedig mondta, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Ebből a történetből én egy szempontot szeretnék most kiemelni, és szeretném, hogyha megpróbálnánk egy kicsit beleélni magunkat ebbe a történetbe. És ez az egy szempont, hogy mit élt át az asszony. Ugye elképzelem, hogy ez az asszony otthon van, végzi a dolgát, foglalkozik a háztartásával, el van, és egyszer csak úgy rátörnek a házára. Berontanak, megragadják, kiráncigálják onnan közben, dühött kezeket lát, amik készülnek lesújtani rá, dühött arcokat lát maga körül, hallja, hogy szidalmazzák őt, hogy vádolják őt, és elviszik. Elviszik a templomhoz, a gyülekezetbe becibálják, és odalökik középre. Hogy éreznénk magunkat? Odalökik középre, és megszólítják a mestert, megszólítják Jézust, és elmondják a vádat ellene. Mi tetten értük ezt az asszonyt. És most idehoztuk eléd, mert ez az asszony házasságtörő. Nincs kérdés, ez bűn. Mózes azt mondta, hogy az ilyeneket meg kell kövezni. Te mit mondasz? Nyilván tetten kapták az asszonyt. Lehet, hogy nem csak úgy dolgozott otthon. Hogy érezte magát ez az asszony közben? Volt mire hivatkozni? Nem halljuk, hogy mondta volna, hogy de hát nincs igazuk. Én nem tettem semmilyet. Ott állt, némán, megszégyenülve, és hallotta a vádat, és hallotta az ítéletet. És nem volt mit mondani. Jézus egy darabig nem szólt semmit. És az asszony ott volt ebben a megszégyenítő helyzetben, ott van középen, vádolják, és a mester, akit kérdeztek, nem szól semmit. Nem mondja azt, hogy hagyjátok békén. Ilyen sem hangzott el. És a farizeusok és az írástudók elkezdték nógatni Jézust, hogy most már válaszoljon a kérdésre. És kicsit próbáljuk meg beleélni magunkat, és gondoljunk bele, hogy mit hallott meg az asszony abból, amit Jézus mondott. Hogy az reménység volt ez számára. Mert hogy Jézus felállt, és ezt mondta. Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Ebből az asszony mit hallhatott meg vajon? Azt, hogy nem fog repülni a kő? Nem. Ez az asszony azt hallotta meg, hogy a mester kimondta a halálos ítéletet, és összehúzta magát, hogy most fog repülni a kő. Elképzelni azt, hogy nem fognak dobni követ, amikor erre vártak, ott volt a kezükben a kő? Nem. Amikor az asszony ebben a helyzetben volt, akkor nem a kegyelmet hallotta meg még, hanem azt hallotta meg, hogy Jézus jóvá hagyja. Vesse rá a követ. Közületek az vesse rá a követ először, aki nem bűnös. És várta, hogy repüljön a kő. Mert nem volt kérdés, hogy mit érdemel. Nem volt kérdés, hogy mit érdemel. És nem repült a kő. Leesett a földre az első, a második, a harmadik, és egyetlen kő sem repült felé. És szép csöndben kiürült a zsinagóga, kiürült a hely. És maradt egy valaki, aki dobhatta volna a követ. Maradt egy valaki, aki megtehette volna, mert ő nem volt bűnös. Az asszony ott állt, összegörnyedve, félve, a földre szegezve a fejét, megszégyenülve, és egyszer csak hallott egy hangot. És ez a hang azt kérdezte tőle: asszony, hol vannak a te vádolóid? Senki sem kárhoztatott téged? És az asszony körülnézett, fölnézett, és nem látott senkit, és azt mondta, hogy senki, Uram. És akkor elhangzott az a mondat, ami számára a végső szabadulás volt. Én sem kárhoztatlak téged. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Milyen hatalmas mondat ez. Nem kárhoztatlak téged. Menj. Menj békével és szabadon. És ne vétkezzél tovább. Ez az úrvacsora üzenete. Ez Jézus Krisztus keresztáldozatának az üzenete. Ez az evangélium üzenete az emberhez. Figyeljük meg a sorrendet. Jézus nem kezd el beszélgetni az asszonnyal arról, hogy ne vétkezzél többet. És ha megígéred, hogy nem vétkezel többet, majd akkor én sem foglak kárhoztatni téged. Hányszor gondolkodunk így? Minden alkalommal, mikor nem merünk oda menni az Istenhez bocsánatot kérni, akkor így gondolkozunk. Hogy az Isten majd akkor nem fog kárhoztatni engem, és ebből következőleg majd akkor mehetek ő hozzá nyugodtan, amikor én már megváltoztam, és már nem követem el ugyanazokat a bűnöket. Csak hogy ezen az úton nincsen megoldás. Ha mi akkor nyerjük el az Isten segítségét és áldását, amikor megérdemeljük, akkor soha nem nyerjük el az Isten segítségét és áldását. Ha mi akkor bocsátunk meg egymásnak, amikor a másik megígéri, hogy soha többet nem fogom ezt tenni, akkor soha nem fogok neki megbocsátani. Mert vagy a kegyelem, vagy a kárhoztatás. Nincs egy kicsi kárhoztatás egy kicsi kegyelemmel. Nincs ilyen. Vagy kegyelem, vagy kárhoztatás. És az egyetlen, aki kárhoztat, az egyetlen, aki maga nem vétkezett soha, az egyetlen mondja azt, hogy én sem kárhoztatlak téged. És csak ezután mondja azt, hogy eredj el és ne vétkezzél. Nézzük meg ezt a lelki folyamatot. Az az, hogy tetten érik. Elég megszégyenítő dolog. Paráznosság közben tetten érni valakit. Kirángatják onnan. Vádolják. Oda viszik megszégyenítően középre. Ráolvassák a bűnét. Átéli az asszony, hogy ez igaz. Jogos a kárhoztatásom, nem? Parázna vagyok? Parázna vagyok. Tetten értek? Tetten értek. Elkövettem. Ezt mondja ki a törvény. Ezt mondja ki a törvény. Ez az asszony átéli a halálra ítéltséget. Átéli Jézus által a halálra ítéltséget. Hiszen Jézus kimondta azt, hogy aki nem bűnös, az vesse rá a követ. Jogos az ítélet. Isten egyetlen egy percig nem kérdőjelezi meg, hogy a bűnödért az jár, amivel vádolnak téged, és amilyen büntetést kérnek rád. A bűn zsoldja a halál. A bűnnek nem zsoldja a kegyelem. A bűnnek nem zsoldja a támogatás. A bűnnek zsoldja a halál. És ez az asszony átélte, hogy őt most meg fogják ölni. És nem tudhatta azt, hogy nem fog repülni a kül.
magához.
És nem repült a kő. És attól sem repült a kő, akitől repülhetett volna. Milyen lehetett ezt átélni? Ez nem az olcsó kegyelem volt. Ez nem az a gondolat volt, hogy az az Isten dolga, hogy megbocsásson. Hanem ez valami szívet megrendítő tapasztalat volt a kegyelemről. Amikor én magam is várom, hogy halálra ítélnek, és jön a kő, és jogos, és nem hozhatok fel semmit önmagam védelmére, és mégsem jön. És mégsem jön. És nem csak, hogy nem jön, de elhangzik egy mondat. Nem csak az emberek nem kárhoztatnak. Én sem kárhoztatlak téged. Testvérem, értjük mi az evangélium üzenetét? Tudjátok, mikor az első éneket énekeltétek, szívem szerint megállítottam volna a gyülekezetet, és megkérdeztem volna, hogy miről éneklünk? Miről éneklünk? Miért nem látom az arcotokon? Nem láttam. Arról énekeltünk, hogy az áldott orvos közel van. Arról énekeltünk, hogy ő benne bocsánatot nyertünk. Nem nyertünk bocsánatot? Mennyit kell mondja az Isten még nekünk, hogy én sem kárhoztatlak? Mikor kerülünk abba a lelki helyzetbe, amikor meghalljuk, hogy nem repül a kő? Hogy nem kárhoztatlak téged. Lehet ennél jobban elmondani, hogy nem kárhoztatlak? Mit tehet még az Isten azért, hogy fölfogjuk, hogy megbocsátott nekünk? És nem majd szeretni fog, hogyha. És nem majd megbocsátani fog, hogyha. Nem kárhoztatlak téged. És kedves testvéreim, ez nem akkor születik meg az Istenben, amikor mi bűnbánatot gyakorlunk. Tudjátok, nagyon izgalmas és hihetetlen érdekes számomra, hogy ki hogyan fogalmazza meg az evangéliumot. Megtettem, hogy egy keresztségi készülés során föltettem a kérdést, hogy akkor most mondd el az evangéliumot. Nem tudom elmondani pontosan a választ, de valami olyasmi volt a válaszban, hogy hát a saját nyelvemben mondom, mert nem tudom, nem értem föl a mondatot, de hogy hogyha elég jó leszek, akkor majd megérdemlem, hogy az Isten áldást ad nekem. Testvéreim, ez nem az evangélium. Ez nem az evangélium. Tudjátok mi az evangélium? Korintusi második levél, 5. fejezet. Korintusi második levél 5. fejezetében a következőt mondja. Mindez az Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát, minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Én sem kárhoztatlak téged. Ez nem a bűnüket bánó, megtért emberekhez hangzik. Félreértés ne essék. Az evangélium ennél sokkal nagyobb. Ez a bűnös embernek szól. Aki rajta kapatott. Akit vádolnak joggal. És akinek egyetlen ítélete lehet. A halálbüntetés. És nincsen szó arról, hogy ez az asszony beszélgetett volna Jézussal, és a megtérésnek ilyen és ilyen mélységére jutott volna el. Egyetlen egy dologról van szó. Vád alatt van, és jogos az ítélet vele szemben. És Jézus azt mondja, hogy én sem kárhoztatlak. Megbékélt velünk. Megbékélt
Krisztusban a világgal, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket. Nem kárhoztatja a világot, hanem megmenteni őt. Az ítélet egy más kérdés lesz, amikor előveszi a kérdést, és megnézi, hogy mond, mit tettél a kegyelemmel. És ezért nem véletlen, hogy Jézus hozzátesz még egy mondatot. Eredj el és nevét kezdjél. De értjük a sorrend jelentőségét. Milyen volt ennek az asszonynak utána tovább menni? Milyen lehetett hazamenni? Milyen lehetett átélni azt, hogy repülhetett volna az a kő, és nem repült. És az egyetlen, aki dobhatta volna joggal, az sem dobta. Hanem azt mondta, hogy menj haza, és ne vétkezzél többé. Az isteni szeretet képes változást munkálni bennünk, és semmi más. A büntetéstől való félelem nem lesz elég a változáshoz. A szívünknek van szüksége változásra, és a szívet a kegyelem nyeri meg. El tudjátok képzelni, hogy utána ez az asszony tovább csinálta azt, amit előtte? Miért? Mert megrendült a kegyelmen. Mert megérintette a szívét. Testvéreim, úrvacsorán vagyunk. Az úrvacsora két dologra emlékeztet minket. Az első, én sem kárhoztatlak. Ma, most, itt. Meg akarom mosni a lábadat. Le akarom venni rólad a bűnöknek a terhét. Nem kárhoztatlak, hanem megmoslak. És nem megmosom a fejedet, hanem megmoslak a bűntől. A második dolog, amire emlékeztet az úrvacsora, a kenyér és a must. Ha az Isten az ő egyszülött fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan tudnánk elképzelni, hogy ne adna vele együtt mindent minékünk? A szent jegyek arra emlékeztetnek, hogy mindenem a tiéd. Veled vagyok, erőt adok neked. Én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Amen.